Kulturpart. Hölgyeim és uraim, Pécsre utazunk, pontosabban Pécs jön el hozzánk, még pontosabban a Pannon Filharmonikusok, egész pontosan a Műpába, de hát a Műpába tulajdonképpen a Pannon Filharmonikusok már 2 évtizede rendszeresen adnak koncerteket, és így lesz az az idén is, és aki itt van most velem a vonalban, az Kovács Szilárd, aki a Pécsi Bazilika orgonaművész zeneigazgatója, és egyébként a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének igazgatója. Szervusz, Szilárd!
Szervusz, köszönöm a lehetőséget!
Na hát, sok mindenről fogunk beszélgetni, de legelőször ugye erről a koncertsorozatról, amelyre május végéig meg lehet újítani a bérleteket, hiszen azért ez egy fantasztikus lehetőség mindenkinek, aki egyrészt szereti a zenét, másrészt szereti ezt valamilyen formában kedvezményesen igénybe venni, már csak azért is, mert nem kell Pécsre utazni, hiszen ide jöttök a Műpába, és az a koncert, amiben te is közreműködsz, az azért is különleges, mert szimfóniáról lesz szó, de lesz benne orgona, és ugye ez Saint-Saëns-nak a híres orgona koncertje, ha én ezt jól mondom.
Igen, ez a harmadik szimfóniája, amiben a szerző orgonát is alkalmaz. Ez azért azt lehet mondani, hogy viszonylag ritka, hogy a zenekar és az orgona ilyen módon együtt szólal meg. Barokkorban voltak persze orgona versenyek, Handel írt 2 nagy sorozatot is, akkor ezek az orgona versenyek az opera előadások szünetében hangoztak el, de az teljesen más, ugye egy versenymű, és más az, amikor az orgona a zenekar részeként, tehát mint egy zenekari hangszer kap helyet egy kompozíción belül. És ez azért nagyon izgalmas, mert az orgona is egy monumentális hangzást képvisel, és a szimfonikus zenekar önmagában az is egy másfajta monumentális hangzás. Ez az, amiben közös ez a 2 világ, és amiben eltér az az, hogy az orgona az kevésbé expresszív, mint a zenekar, tehát ilyen finomabb dinamikai árnyalásokra kevésbé alkalmas, és ez a kettő ilyen módon ki tudja egészíteni egymást. Egyébként a szimfóniában az orgona inkább az ilyen grandiózus hangzásokon emel még egy szintet a szimfonikus zenekar hangzásán.
Igen, én megmondom, hogy én Pongyolán úgy fogalmaztam volna, egy brutális hangszer, de minden tisztelettel a hangzás. De hát azért tudjuk, hogy ha egy orgona megszól, akkor ott hát nehezen rúg más hangszer labdába. Ezt nem is tudom, hogy kellett ezt a korban elképzelni. Gondolom kizárólag templomba voltak orgonák, akkor még nem voltak olyan koncertházak, ahol orgona volt.
Igen, eleve már az érdekes, hogy a szerzőnek ez hogy jutott az eszébe. Uh-huh. Előfordul...
De hát ti kollégák voltatok, nem a szerzővel, tehát hiszen ő is egyházzenével foglalkozott,
hát
és templomban dolgozott.
Vannak orgona művei, tehát igen. Hogy ő 6 preludium és fugát ész például, nagyon nagy Bach tisztelő volt, és zseniálisak a szóló orgona darabjai is, tehát hogy ez ebből az irányból jön, hogy ő maga is játszott a hangszeren, ugyanúgy, mint például mondjuk Mendelssohn is, hogy ő is orgonista volt, és akkor nem orgonista szerzőként tartjuk már számon, mert ugyanolyan jelentős a szimfonikus művek, illetve kamaraművek tekintetében is, de azért megmaradt ez a gyökérzet, hogy igen, hát ő templomi orgonista ként indult, meg hát nyilván párhuzamosan ezt folytatta a pályája során. Hát innen jöhetett ez a dolog. Izgalmas, mert ugye itt Pécsett és lesz koncert ezzel a műsorral, és itt a Kodály Központban nincsen pillanatnyilag még sípos orgona, itt egy digitális orgonával oldjuk meg, viszont hát Pesten a Művészetek Palotájának csodálatos és monumentális orgonája van, amit szintén a pécsi orgonaépítő manufaktúra épített.
Az Angster manufaktúra.
Hát igen, hát van egy kis pécsi vonatkozás, meg ezt hadd mondjam el.
Igen, igen.
Ugyanúgy egyébként, ahogy a Pécsi Székesegyház nagy orgonáját is ők újították fel, és most az is már egy monumentális hangszer ilyen módon. De azt is tudni kell, hogy az orgona nem csak ilyen nagy grandiózus hangzásokra képes, hanem nagyon finom intimebb szférákat is meg lehet rajta szólaltatni. Akár ha az egyházzenére gondolunk, a passió karakter kifejezésére, vagy az adventi előkészületi időszak kifejezésére is alkalmas, és akkor nyilván halkabb, finomabb dolgok szólnak rajta. Hát most ebben a szimfóniában éppen az lesz, hogy még egy lapáttal rátesz a szerző a dinamikai tartomány, de azáltal, hogy bizonyos pontokon az orgona hol önmagában, hol pedig a zenekarral együtt szól meg. Egyébként érdekes, mert nem játszottam még ezt a darabot, többször hallottam már, és valamennyire ismerem is, de nagyon boldog vagyok, hogy most ez a találkozásom a darabban ilyen módon, hogy én is részt vettek benne, éppen a pannonfilharmonikusokkal együtt történik meg, mert velük viszont már sokszor játszottam együtt.
Szilárd, bocsánat, engem nagyon érdekel ennek a gyakorlati része. Tehát ugye Saint-Saëns korában, gondolom, ezt kizárólag templomban játszották, hiszen máshol nem nagyon lehetett orgona.
Hát igen, a koncerttermi orgona az egy későbbi történet.
Igen, ezt gondoltam. Jó, akkor nyilván van egy kotta, de hát eleve ott kezdődik, hogy te ugye háttal ülsz a karmesternek, aki Bogányi Tibor lesz ebben az esetben, és valahogy úgy érzem, hogy neki állandóan azzal kell foglalkoznia, hogy hogyan tudja a dinamikát, illetve hát a hangerőt kordában tartani, hiszen van a szimfonikus zenekar, és van az orgona, és mind a kettőnek hát hallatszódnia kellene. És hogy valahogy az orgona ezt, én naívan azt gondolom, hogy hát annyira erős, hogy gyakran elnyomhatja, vagy elnyomja.
Nem, ez nyilván már a hangerőt, az orgonának a hangerét a próbán be fogjuk állítani.
Nyilván,
tehát
persze.
Ott közben olyan nagyon nagy változtatásra nincs is lehetőség. Tehát valamennyire lehet még árnyalni, megvannak ezek a lehetőségek, de azért ezt előre ki kell találni. És a másik, hogy szerencsére nem háttal fogok ülni. Ez egy templomi koncertnél előfordul, mondjuk, hogyha a zenekar lent van, a szentélyben játszik, és az orgonista pedig fent a karzaton, akkor ezt úgy szokták megoldani, hogy általában még fülhallgatón a zenekart is hallja az orgonista, plusz egy monitoron látja maga mellett a karmestert, és akkor így van esélye, hogy nagyjából együtt szól. De a művészetek palotájában tudni kell, hogy van egy távjátszóasztal, vagyis egy lenti játszóasztal, ami a színpadon, tehát én a zenekari zenészek között leszek. Inkább nekem csak az mondjuk a furcsaság egy orgonistának, hogy játszom ott lent, és az orgona meg szól 15-20 méterre tőlem, de azért ehhez már valamelyes hozzászoktunk, mert ilyen azért templomban is van. Tehát én ott leszek a muzsikusok között.
Na jó, akkor ezt a részét megfejtettük.
Meg lehet nyugodni, igen.
Ha már szóba hoztad Bachot, ugye te a Pécsi Bazilikának vagy a zeneigazgatója, és hát Bachról tudjuk, hogy azért mégiscsak a protestáns zenének az apostola, meg hát amúgy is az orgonának az apostola. Valószínűleg Bach óta senki nem orgonál már úgy, meg hogy ő mindent átírt és mindent megváltoztatott, és ha jól tudom, akkor te is be tudtad azért őt csempészni a katolikus egyház zenébe.
Én azt hiszem, hogy az egyházzenészek zöme abban egyetért, hogy Bach az így az ökumenizmus megtestesítője tulajdonképpen a mi szakmánkban. Tehát őt elfogadja bármelyik felekezet. Egyébként is az egyházzenészek elég nyitottak így a különböző felekezetek iránt, de Bach az egy ilyen közös meccéspont a halmazokba, és való igaz, hogy a barokk korban, ugye amikor a Bach csodálatos korálfeldolgozási művészete kibontakozott, meg a preludium és fuga, ami műfajnál a szilárdult, meg ez a kétrészes preludium és fuga, akkor az evangélikus egyházene ennek nagyon jó teret adott. Az a közeg, az evangélikus liturgia. Tehát igazából ez egy szerencsés is, hogy ő lutheránusnak született, vagy lutheránusként keresztelték meg, ugye? Mert hogy így ezek a műfajok, ezek nagyon, nagyon passzoltak ahhoz a zenei világhoz, amiben ő ki tudott bontakozni. És viszont most már a katolikus liturgiában is nagyon erőteljesen jelen van a népének, ugye, ami a népnyelvű éneklés, ami aztán ugye a reformáció után a protestánsoknál azonnal megvolt, egy kis fázis késéssel most ez nálunk is ott van, és ilyen módon Bach korá művészete átemelhető. Ugye nem egyezik meg a repertoár, mert nálunk katolikusoknál nincsen olyan sok evangélikus korál, de maga ez az attitűd, hogy a nép énekel, és azt előjátszani orgonán, elővezetni, hogy a hívek úgy lépjenek, vagy tudják, hogy milyen hangon, milyen tempóban, milyen karakterrel, ehhez a legjobb, mint a Bach korál előjáték művészete. És igen, ezzel én magam is kísérletezem, hogy próbálok átemelni tőle különböző korál sémákat, kvázi ilyen traktátusként tekintve bizonyos korál ciklusaira. Hát mert ugye a legjobbtól próbál az ember mindig ellesni valamit, és akkor még ha fele úgy sikerül, vagy negyed úgy, még akkor is úgy érzem, hogy már valamit megtettünk, mert hát annyira zseniális szerzőről beszélünk Bach esetében.
Nagyon izgalmas. Te szoktam beszélgetni orgonaművészekkel, azt tudom, hogy például van olyan, hogy Bach orgona, tehát hogy az úgy más, meg másképp működik, és hát természetesen Pécsen készül az összes, de hogy nem régiben készült ott, hát nem régiben, már azért talán 4-5 éve egy különleges hangszer, ami fölkerült a budavári evangélikus templomba, és amikor orgonáról beszélünk, akkor mindig úgy fölhívják a figyelmet rá az orgonaművészek, hogy az nem úgy van, hogy van egy épület, mondjuk egy templom, és abban benne van az orgona, hanem az úgy egy. Tehát magának az épületnek a hangzása rettenetesen meghatározza a hangszert, illetve hogy nem is lehet a kettőről külön beszélni. Nem tudom neked erről mi a véleményed.
Igen, mert a maga a templomnak az akusztikai tulajdonsága, az, ami, vagy akusztikus tulajdonságai, inkább így mondom, mert ez több paraméterből áll, az határozza meg, hogy milyen hangszert érdemes odaépíteni. Igen, amiről beszélünk, a várban, az a Bach orgona, a szorgon a pécsiek készítették, és ott ugye az egy olyan barokk templom, ahol ez nagyon otthon érzi magát ez a hangszer. Az egy barokk ihletésű orgona, nem egy kópia, hanem inkább egy ilyen utánérzés, de zseniális a hangszer, és ott tényleg úgy szólalnak meg a Bach művek, mint hogy annak idején mondjuk Lipcsében, a Tamás templomban ezek elhangozhattak. És ez tényleg nagyon fontos, mert egy szárazabb akusztikában nyilván más regiszterek. Például a Művészetek Palotája hangversenyterme, ez nagyon érdekes ilyen szempontból, mert nem tud egyszerre jó lenni egy akusztikai környezet a zenekarhoz, a szóló hangszerhez, a kamarazenéhez és az orgonához. Tehát valamelyikhez jobb, a másikhoz kevésbé. És a Művészetek Palotáját úgy alakították ki, hogy az utózengés, tehát a visszhangot, azt lehet szabályozni ilyen zengető kamrákkal, amelyeket a orgona koncerteknél meg szoktak nyitni, és akkor van egy kis zengés a teremnek, ami mondjuk egy vonós négyes hangverseny esetében nem volna jó, mert az nem lenne olyan tiszta játék. Az orgona meg igényli azt, hogy egy picit a hang élőbbé váljon, hogy egy kicsit összemossa a tér az orgonának az alapvetően nyersebb hangzását.
De ha már itt tartunk, az igaz, hogy az orgona sípét azt mindig egy kicsit elhangolják? Tehát mindig egy kicsit hamis, mert ez adja meg az orgonának a hangzását?
Hát ez így nem tudom, hogy mire gondolt a szerző, amikor ezt mondta. Nem. Én így nem hiszem, hogy direkt elhangolják. El tud hangolódni a síp.
Nyilván,
lehet,
persze.
Hogy arra gondolsz most, hogy vannak ilyen történelmi hangolások, ami a mai fülnek egy kicsit furcsa lehet, hogy nem egyenletesen temperált a hangzás.
Lehet, hogy erre gondolok.
Ez lesz az, igen, mert ilyen viszont van, és ez megint csak az ilyen historikus hangszereknél, akár a budavári evangélikus templomra visszatérve, vagy Zamárdiban is van, ott meg egy francia barokk orgona, de éppen a pécsi Székesegyházban is van egy kis pozitív hangszer, amire történelmi hangolást tettünk. Pont azért, hogy ez egy nagyon sajátos ízt ad a hangszernek, illetve bizonyos hangnemek nagyon tisztán szólnak, de ennek az az ára, hogy vannak olyan hangnemek, amiben viszont nem lehet játszani, mert az meg annyira hamis.
Aha.
Ugye az egyenletes temperálásnál minden hangnemet tudunk használni, de semmi sem kristálytiszta. Egyébként a mi fülünk ezt szokta meg elsősorban, mert mindenféle zenei stílust ebben hallunk, de az ilyen régebbi zenék, főleg 17. század, 18. század első felében még azért nem volt teljesen kiegyenlített a hangzás, és úgy is írták a darabokat, hogy azok az előjegyzés rendszerek, meg azok a hangnemek nagyon jól működnek régi hangolásban. Szerintem ez lehet az, hogy hát nem elhangolják, hanem eleve úgy hangolják be, hogy legyenek rajta nagyon tiszta kvint hangközök. Tehát nem kell a kvinteket torzítani azért, hogy egyenletes temperatúrát érjenek el.
Világos. Jó, fogjuk rá, hogy erre gondoltam, de akkor térjünk vissza egy kicsit a szerzőre, Saint-Saëns-ra. Ő ugye nagy Liszt-rajongó volt, és hogyha jól tudom, ugye Liszt akkoriban halt meg, amikor ezzel az orgona szimfóniával ő kész lett, vagy elkészült, és neki is ajánlott, az ő emlékének ajánlotta, ráadásul ő játszott Budapesten is talán éppen ezt a darabot, illetve hát akkor még Pest-Budán.
Nyilván, hogy a 19. században Liszt egy olyan meghatározó zeneszerző volt, és annyiféle korszaka volt neki, hogy gyakorlatilag az őt követő komponisták, a következő generáció, az mindegyik mestert láthatott benne. Tehát, hogyha megnézzük Lisztnek a stílusait, ugye a vándorévek, akkor ugye utána az egyházi stílus, ami teljesen letisztult, és aztán az élete végén meg ugye annyira előremutató dolgokat hozott be a zeneszerzésbe, hogy gyakorlatilag Bartókig dobbantott, olyan hangrendszereket kezdett alkalmazni, ami hát utána 50 évvel később nyert legalitást. Tehát igen, tehát ő egy nagyon domináns tényezője volt a 19. századnak, és nagyon sok mindenkire hatott, és tudjuk, hogy Liszt is nagyon szerette az orgonát, egyébként Liszt az orgonával César Franck kapcsán került kapcsolatba, vagyis hát az ő orgonajátéka nyűgözte le leginkább őt, és pont César Franckra mondta már, azért fontos is Franckot itt említeni, mert ugye szintén egy francia szerzőről van szó, aki viszont az orgona szimfonikus használatát, tehát az orgonát úgy kezdte használni Franck, mint egy szimfonikus zenekart, és ez megint a romantikának a sajátja, ez hozzákötődik, és Liszt mondta Franckra, hogy ő a franciák Bachja. És egyébként ez igaz Saint-Saëns-ra is, hogy olyan polifon módon tudta használni a hangszert, például a hat prelúdium és fugájában, amiről az előbb beszéltem, ami előzőleg Bachra volt jellemző.
Hát, nagyon izgalmas. Foglaljuk össze a lényeget, illetve a lényeget nem mondtam, hogy november 24-én lesz ez a koncert a MIPA-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, és persze nem csak az Orgona Szimfónia hallható itt, hanem lesz Rachmaninov, Balázs János közreműködésével, meg Dohnányi, és Bogányi Tibor fog vezényelni, és hát május 31-ig lehet megújítani a Pannon Filharmonikusok MIPA bérletét, és aztán persze újakat majd lehet még vásárolni. Ha már ennyit beszéltünk erről, de hogy látod nálatok, milyen a helyzet Pécsen a fiatalokkal? Ugye minden szimfonikus zenekar állandóan megpróbálja valahogy a fiatalokat bevonzani, lázba hozni itt is. Azt hiszem, hogy 18 éves korig ingyenesek a bérletek, aztán pedig kedvezménye lehet őket beváltani. Hogyan sikerül Pécset bevonzani az új generációt a komoly zenére, vagy a komoly zenei koncertekre?
Hát szerintem nagyjából az a helyzet itt is, ami országos, hogy ez egy külön történet, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk a magas kultúra irányába vezetni. Ugyanis itt egy olyan befogadásról beszélünk, ami különbözik mondjuk a populáris zenék befogadásától, ami ugye nem, ami alapvetően a szórakoztatást célozza, itt viszont valamit elvár a hallgatótól, tehát az, hogy az ember mondjuk egy, éppen mondjuk a C-moll szimfóniánál maradva, hogy ezt élvezni tudja, ahhoz bizonyos erőfeszítésre is szükség van, tehát más klasszikus zenéket hallgatni, vagy egy kicsit utána olvasni, vagy csak egy másik Saint-Saëns darabot meghallgatni a koncert előtt, tehát egy olyan nyitottságra van szükség, és a multitasking az kifejezetten nem jó ennek, tehát teljes koncentrációt igényel, tehát ha komoly zenét, azt nem lehet úgy hallgatni, hogy valami mellett, hanem az teljes figyelmet igényel. És talán egyébként ezért nehéz is, meg ezért könnyű is, mert ez egy olyan tevékenység lehet, hogy ugye mindig párhuzamosan éli az ember az életét, rengetegszer rákényszerülünk, hogy párhuzamosan tegyünk dolgokat, és végre van egy olyan, elmegy az ember egy komoly zenei koncert, ahol valóban egy dologra lehet koncentrálni, viszont ez az odaadás, amikor az ember az idejét rászánja erre, ez egy olyan plusz lelki tartalmat ad, ami más módon nem szerezhető meg. Ugye ez Kodály maga is mondta, hogy a zene, a lélek olyan régióiba jut el, ahova semmilyen más művészeti terület nem tud eljutni.
Hát igen, a Pannon Filharmonikusoknak van is digitális detox koncertje kifejezetten erre a célra. Szilárd, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, elrepült az időnk. Kovács Szilárd Ferenccel, a Pécsi Bazilika Orgona Művész Zeneigazgatójával és a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének igazgatójával beszélgettem. Orgona művésszel, ezt se felejtsük el. És akkor november 24-én a MIPA-ban találkozunk, akit pedig érdekelnek a Pannon Filharmonikusok MIPA beli koncertjei, ez az öt fantasztikus alkalom, az május 31-ig meghosszabbíthatja a bérletét, meg aztán persze vásárolhat is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor a MIPA-ban mindenképpen találkozunk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Köszönöm szépen, szervusz.
Kulturpart.